szemem állandóan az Úrra néz. Ezzel az igével köszöntöm szeretettel a testvéreket, és kezdjük meg alkalmunkat a 273-as énekkel, az Eke énekes könyvünkben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A 35-ös számú éneket énekeljük majd liturgiaként.
Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok.
Csak ott lakhatom, sem, hogy itt van otthonom. Tarts meg tégy kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg tégy kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba veszem rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Atyám, két kezemben teljes az öröm, ajándékot nagy gyönyörködöm. Végozzóként éltem, tárva most farod, hűtlenségem nem hány torgatod. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg tét kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Atyám, két kezedben bátran sírhatod, fájdalmaim hordozod, tudod. Ott fönn a kereszten álló két kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Isten, tekints gyengeségünkre, és hallgasd meg kérésünket. Emeld fel hatalmas jobbodat, és őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, Böjt harmadik vasárnapjára felolvasásra rendelt. Azt az igét, amelyet írva találunk Lukács evangéliumának 11. fejezetében, a 14-től a 28. versig a következőképpen. Az igét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 11. fejezetében, a 14-től a 28. versig. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányon közülük azonban így szóltak. Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebúb segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebúb segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős, fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte a szavát, és így szólt hozzá. Boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erre ő így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Készülve az ige hirdetésre, énekeljük Eke énekeskönyvünk 430-as énekét.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra, bőjt harmadik vasárnapjára kijelölt igehirdetési alapigét, úgy, ahogy ezt megírva találjuk, Pál apostol Efezusbeliekhez írott levelében, annak 5. fejezetében, az első verstől a 9. versig a következőképpen. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Amen. Kedves testvérek, bőjt harmadik vasárnapja, okuli vasárnapja van, a látás vasárnapja. Hogyha megnézzük azt, hogy ez miből ered, a latinból, latin kifejezésből ered, és talán, hogyha ezt így ízlelgetjük ezt a szót, akkor bár már nem annyira használt szó, de talán eszünkbe juthat még, különösen, ha valaki sokat fejt keresztrejtvényt, hogy okuláré. Ez az okuláré is gyakorlatilag a látásra utal, egy régies elnevezése nem csak a szemüvegnek, hanem minden olyan eszköznek, ami segíti a látást. És ahhoz, hogy milyen az ember látása, az nagyon sokszor előkerül. Lehet egy munka alkalmassági vizsgánál, jogosítvány hosszabbításnál, és ismerjük jól, vannak olyan tesztek, amik hát néha elég olyan huncutra sikerednek, hogy vannak ilyen színes buborékok, és akkor mit látunk a képen, milyen számot látunk, egyáltalán van rajta szám, de persze le kell olvasni egy adott távolságból az egyre zsugorodó betűket, és hát ez eléggé megterhelő. Hoztam én is egy egyszerű látástesztet, remélem látható lesz. Mi van a képen? 6-os? 9-es. Így van. Tehát ezzel gondolkoztam is rajta, hogy attól függ, hogy mennyire van játékos kedvében a gyülekezet, hosszan el lehetne játszani ezzel, vagy akár ugye én is megfordíthatnám, na és akkor jaj, tényleg 6-os, és akkor közben meg kórusban hangzik, hogy de nem, mert most már 9-es. Ilyen esetekben ugye mindig ennél a számnál az dönti el, hogy 6 vagy 9, hogy hova tesznek egy pontot. Pontosan a félreértések elkerülése véget. Ugye, hogyha 6-os, akkor leteszik ide a pontot, ha pedig 9-es, akkor legtöbb esetben ide felőre, hogy egyértelmű legyen egy lapról megmondani, hogy éppen mi az, amit sikerült a kezünkbe venni, vagy mire néztünk rá. És még egy újabb játék lenne, ami nem csak játék, egyben Biblia ismeret is. Mondjunk olyan igéket, amiben a látás vagy a nézés, mint központi üzenet, lehet ez akár történet, amiben ez úgy előjön a Bibliából, ahol a látásról van szó, ugye egy rajta van a bulletinünkön, egy kis segítségjelent, illetve egyet én is mondtam, de van-e még olyan ige, amiben a látásról vagy a nézésről van szó bármilyen értelemben? Tudnak-e ilyet még mondani a testvérek? Egyszerre egy. Mert a hallásom már nem a régi. Bátran.
Tehát amikor Jézus mondja, hogy aki engem lát, látja,
hogy... Igen.
Korintus 12-ben homályosan látok.
Igen. Biblia elejéről, Ószövetségből.
Te van a látás
Istenem. Még korábbról.
Látta Isten, hogy ez jó.
Így van. Ez az egyik legkorábbi. És több is van benne egyébként, valóban. Például eszünkbe juthat történetben az, mikor A tékozló fiúnak az apja meglátja, észreveszi a gyermekét, a tékozló fiút meglátja és elébe rohan. És fontos az, hogy lássuk azt, hogy meglássuk azt, hogy mi is az üzenete, vagy mit is kell egyáltalán meglátni a látás vasárnapján ebből az efezusi levélből, mi is az, ami igazán fontos lehet. És ugye az egyik ige, ami alapján megkapta a nevét a vasárnap, fordítás kérdése, hogy hogyan olvassuk, amit én is mondtam, hogy szemem állandóan az Úrra néz, a 25. Zsoltárból. Fontos viszont ezt tisztán látni, hogy mit is jelent ez pontosan, vagy miért is van erre szükség, hogy az Úrra nézünk szüntelen és minduntalan. Istent fontos látni. És most itt nyilván mondhatjuk azt, eszünkbe juthat akár az az ige is, hogy de hát nem látta még senki Istent úgy, hogy életben maradjon. Ugyanakkor látás vasárnapján fontos látni önmagunkat, nem a másik embert, hanem elsősorban önmagunkat, és fontos látni kettőnk kapcsolatát, tehát az én és az Isten kapcsolatát, hogy milyen kapcsolatban vagyok én Istennel. És ebben is segíthet nekünk ez a mai ige szakaszunk, hogy mi az, amiben még talán hiányosságaink vannak, mit kellene valahogy máshogy más értelmezésben látnunk a saját életünkben, és ezt szeretném, hogyha megnéznénk most így együtt. És az első ige szakaszunk, az első versünkben azt olvassuk, hogy legyetek Isten követői. Na most átvitt értelemben ugye követni kit lehet? Hát nyilván azt, akit látunk, mert akit nem látunk, nem tudjuk követni. Persze a mai világban a technológiai vívmányoknak köszönhetően már nem feltétlenül kell fizikailag látni valamit, hiszen vannak olyan szenzorok, hőkamerák, egyéb eszközök, amikkel már megbizonyosodhatunk arról, hogy valami éppen ott van, még akkor is, hogyha azt mi fizikailag nem látjuk. De nagyon fontos az, hogy itt azzal kezdi Pál apostol ebben a fejezetben, hogy legyetek Isten követői, és kiegészíti, mint szeretett gyermekei. És úgy eszembe jutott az a kép, hogy ez a szó összetétel, vagy ez a kis félmondat, hogy kövessük őt, mint szeretett gyermekei, ugye aki már szülő, tudja jól azt, hogy nagyon sok esetben, vagy egy bizonyos életkorig a gyermeknek ő ad biztonságot. Nézi a gyermek, hogy a szülő hol van, merre van, akkor érzi magát biztonságban, hogyha látja, érzékeli a szülő jelenlétét. És egy kicsit átvitt értelemben ez a kép is ehhez hasonlít, hogy kövessük őt, mint a szeretett gyermek, tehát, hogy mint egy kisgyermek, hogy figyeljünk arra, hogy merre van ő, hiszen nekünk ott lesz jó, ott leszünk igazán biztonságban. Egy ilyen átvitt értelmezése is lehet ennek a versnek. És ami fontos, hogy éljünk szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. És önmagát adta értünk, itt hivatkozik arra az ószövetségi ígékre, ahol az illatáldozatról szól, az égő áldozatnak egy tipikus, vagy nem is tipikus, hanem egy bizonyos formája, kiegészítése ez az égő áldozat, amikor ezt mondja az Úr, hogy gyönyörködöm ebben az illatban. És itt ez Krisztusra értelmezi, hogy ő volt az az áldozat, aki feláldoztatott, aki, mint már a mai világban tudjuk, értünk adta önmagát, és ezzel egy Istennek tetsző áldozatot mutatott fel, aki által a mi bűneink törlésre kerülnek. És nagyon fontos, hogy csak ezen keresztül van lehetőségünk arra, hogy bűneknek bocsánatát nyerjük. Tehát Krisztusnak a kereszthalálára van ahhoz szükségünk, hogy ezt hittel elfogadjuk, hogy örök életünk lehessen. És nagyon fontos az, hogy itt is, ha megnézzük Jézus életét, akkor olvashatjuk azt is egy páli levélben, hogy szolgai formát vett fel, és engedelmes maradt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát Jézus mindig állandóan az atyára nézett. Csak azt nézte, hogy az atyának a dicsősége hogyan lesz teljessé, mi az atya akarata. És ő maga is mindig az atyára nézett, hogy mit is szeretne végezni Isten az ő munkássága által. És az efezusi levélben Pál egyébként többször összefoglalja a krisztusi élet miben létét, annak lényegét, és Nagyon hangsúlyos témája ez a levélnek a gyakorlati részben, itt a 4. és 5. fejezetben, hogy hogyan is éljen a keresztény ember. És ahhoz, hogy megértsük ezt, hogy ezt miért, hát nem kántálja Pál apostol, de miért többször ismétli, akkor nézzük meg egy picit, hogy az efezusi gyülekezet magában mit is takart, vagy mit jelentett az, hogy az efezusi gyülekezethez tartozott valaki. És az efezusi gyülekezetről olvashatunk egyébként az apostolok cselekedeteinek 18. fejezet végén, ott még nem Pál apostol munkásságát, hanem Apollósnak a megérkezése és tanítása. És a 19. fejezetben olvashatjuk azt, hogy mi történt itt Pál apostol munkássága lévén, avagy Istennek az akaratából, úgyhogy Pál Istenre figyelt. És Efezusról még tudni kell azt, hogy egy óriási város volt, korának az 5 legnagyobb városának egyike volt. Azt olvastam róla, hogy ebben a korban körülbelül 200 ezer ember lakta a város, nagyobb, mint Nyíregyháza, és valószínűleg ebből következőleg terjedelmesebb is lehetett, hiszen ott még nem voltak, vagy nem tudjuk, de 10 emeletes házak valószínűleg nem voltak. Tehát egy kiterjedt városról beszélünk, amiről még azt is olvashatjuk, ha egy picit utána ásunk a témának, hogy pompásabb és talán fontosabb központja volt a régiónak, mint a területnek, Kis-Ázsiának a fővárosa, Pergamon. Tehát egy sokkal nagyobb város, sokkal fontosabb, akár kulturális, akár vallási szempontból, és nagyon sok minden megtalálható. Úgy írják le egyébként, hogy egy folyó mentén épült ki végig a város, kicsit olyan, mint Budapest, hogy így a folyó mentén szépen két oldalt, annyi különbséggel, hogy a vége az a tengernél egy óriási kikötőbe torkollott, és egy kereskedelmi útvonalra is épült. Tehát a gazdasági kikötő is volt, vallási központ is volt, az Artemis kultusz óriási, hát mondhatni hírességnek örvendett, a város egyik nevezetessége volt, volt egy hatalmas Artemis templomjuk, amihez még csatlakozott nagyon sok más kiszolgáló tevékenység is, az ötvösök erről szintén ír Pál apostol, de amit még történetírók tollából ismerhetünk, azt tudjuk, hogy még nem csak ez volt ott, hanem volt kultikus prostitúció, tehát ilyen a vallási élethez kötött mindenféle erotikus kicsapongás, mert hát valahogy ugye meg kellett ezt tenni, és ez összefüggött magával az istenséggel, mert Artemis a termékenység egyik istennője volt, és ugyanakkor a természeté is. Tehát egy folyamatosan jöttek ide Artemis hívők, és szerettek volna áldozni a bőségért, a termékenységért, mindenért, és ebben a közegben jelenik meg Pál apostol, meg Pál előtt Apollós, és hirdetik Jézus evangéliumát. És amikor ez megtörténik, és többen megtérnek az ő ige hirdetéseik vagy munkásságuk nyomán, akkor azt olvassuk egyébként a 19. fejezetében az apostolok cselekedeteinek, hogy 50 ezer ezüst pénznek megfelelő értékű könyvet égettek el nyilvánosan, ami okkult vagy valamilyen varázsláshoz köthető mesterséget írt le. És elkezdtem számolni, hogy mennyi lehet ez a mai világban. Hát egy óriási összeg jön ki, hiszen amit olvashatunk a függelékben, hogy az ezüst pénz az valószínűleg a drakma volt, ami egy 4 grammos ezüst pénz. Hogyha szintiszta 4 gram ezüst, akkor az ezüstnek az árfolyama szerint, ami 930 forint, körülbelül 188 millió forintnak megfelelő összeg égett el nyilvánosan. Persze, hogyha nem, és már akkor is voltak is huncut ötvösök, és csak 1 gram ezüst volt ebben az 50 ezer pénzben, akkor csak szolidabb 43 millió, de hát akkor is egy jelentős összeg. Egy óriási ébredés indult el Pálék munkássága nyomán, és a Szentlélek munkája nyomán. Az Isten megáldotta ezt az indulást, és egy óriási ébredés volt tehát Efezusban, és ezt az óriási ébredést többször megtámogatja Pál apostol, kettőször volt valószínűleg jelen Efezusban, illetve írja nekik bátorító szavait ebben az efezusi levélben is. És ezek a körülmények fontossá teszik magát a kultuszt, hiszen azért, mert az emberek megtérnek, attól még a környezete nem fog megváltozni. Tehát attól még az ország, amiben megszületünk, az ugyanaz marad. A társadalom, ahol éltünk, az ugyanaz marad. És hát fontosnak látta, hogy az efezusi gyülekezetet folyamatosan erősítse őket. És így nem csak az efezusi gyülekezetet erősíti Pál, hanem erősít minket is. És hogyha még mielőtt azt gondolnánk, hogy de jó nekünk, hát, ó, hát hol vagyunk mi Efezushoz képest, hát ma már hol van ilyen, hát ránk ez egyáltalán nem vonatkozik. Sajnos azt kell, hogy lássuk, hogy a mai világ erkölcse, társadalma, hát nem is a társadalma, de az erkölcse semmiképpen sem jobb, mint Efezusé. Tehát kicsit olyan, mintha elkezdené vegyítni a világ ezeket a legrosszabbakat, és hát nagyon sok minden ott van az ember életében, szinte csak egy kattintásra, legyen az bármilyen internetes tartalom, és ugyanakkor meg ott van bennünk még az is, hogy mi az, amit látunk a világban. Hogyha az ember szétnéz, akkor azt látjuk, hogy egy régi szám, zeneszám szövegével élve az egész világ már egy mészárszék. Tehát, és döbbenetes ebbe belegondolni, hogy mennyi pusztítást végez az ember, és itt nem csak a háborúkra gondolunk. Tehát gondoljunk abba bele, hogy akár már csak az abortusz tekintetében is, mennyi abortusz történik. Tehát Magyarország demográfiájára azt mondják, hogy kihaló félben vagyunk, 5 millió abortusz történt a 60-as évektől. Világszinten csak 2024-ben a WHO adatai alapján azt becsülték meg, hogy körülbelül 45,1 millió abortusz történt 2024-ben. Bocsánat, csak döbbenetes szám. És pont ezért 2025-re, bár ez még nem közölt adat, de ott már azt mondják, hogy ilyen 40-50 millió közé tehető majd az itt jelenlevő szintén tragikus számadat. Tehát azt láthatjuk, hogy a mai világunk egy fokkal sem jobb, mint maga az efezusi környezet, és mégis azt látjuk, hogy így már nekünk is szólhat ez a figyelmeztetés, amit Pál itt megfogalmaz. A harmadik verstől a hetedikig, vagyis inkább a hatodikig megírja az Pál apostol, hogy milyenek ne legyünk, hogy mi az, amire figyeljünk még a kommunikációnkban is. Figyelmeztet arra, hogy mi az, ami előnk fog jönni. Ezek jó tanácsok, és jó ezt komolyan is venni, mert tényleg tévútra viszik az embert. És azt olvashatjuk, hogy még csak ne is essen szó ezekről, ilyen a paráznaság, vagy bármiféle tisztátalanság. Mi is a paráznaság, mert nem egy ismert szó ez, de talán röviden úgy lehetne velősen megfogalmazni, hogy minden olyan dolog, minden olyan gondolat, minden olyan szó, akár a szó is, amit nem a házastársammal élek meg. És ezzel le lett redukálva a kör, hogy házastárs, és minden, ami ezen kívül esik gondolatban, szóban, cselekedetben, ahogy Jézus is mondta, az paráznaság. Tehát nem kell, hogy megtörténjen valami, elegendő, hogyha csak gondol rá az ember. És a nyerészkedés. Itt egy kicsit, nem azt mondom, hogy rosszabb fordítás, mert az eredetit én sem néztem, de több biblia fordítást összevetve, mi a baj a nyerészkedéssel? Hát ugye Pál nem ismerte a közgazdaságtant, hogy hát de hát valamiből élni kell. Itt nem a konkrét nyerességgel van a baj, csak nem mindegy, hogy az ember ezt hogyan kezeli. Itt a Károli egyébként azt úgy írja, hogy a fösvénység, fel sem merüljön közöttetek, és akkor így már egy kicsit árnyaltuk a tartalmát ennek a szónak, hogy nyerészkedés, hiszen nem a nyerességgel vagy a nyereség vágyal van a gond, hanem az, amikor a pénz lesz az embernek már a mozgató rugója. Tehát nem a haszon az, ami bűn, hanem maga a kapzsiság, a pénznek szerelme, ugye minden rossznak kezdete. A pénznek szerelme, és később itt még a fejezeten belül, a szakaszon belül írni is fogja Pál apostol, hogy mert ez bálványimádás. Mert amikor az embernek már mindene a pénz, amikor úgy gondolja, hogy erre megéri mindent feltenni, és csak azon jár az agya, hogy hogyan lehetne még és még több, az már elfordít az Istentől, mert minden percemet ez fogja kitenni. És még azt is olvashatjuk, hogy milyenek ne legyenek az emberek, ne legyünk szemérmetlenek. És Itt a szó azért egy picit megint csak árnyaltabb, és itt bibliai keresztmetszetet kell, hogy nézzünk, mert önmagában a szemérmetlen kifejezés egy, mondhatni, egy általános erkölcsi vagy etikai viselkedésbeli annak megsértése, felrúgása. Na most, ha ezt lefordítjuk keresztény nyelvre, akkor így még szűkebbre vesszük ezt a dolgot. Azért gondoltam ezt inkább egy picit hangsúlyozni, egy keresztény szempontra szűkítsük le, mert az, hogy milyen az általánosan közösségek által elfogadott erkölcs, akár a társadalom erkölcse, hát az sokszor eléggé látható, és nem a ruhával van a baj, hanem a ruha elkészítésével, annak szabásával, illetve azt, hogy ezt hova viseli és hordja az ember. Korábban volt egy jelenet, most így emesére ránéztem, és eszembe jutott, amikor nagyon régen még fiatalabb korunkban egy angyalt játszott, és viccesen csak annyit jegyzett meg a jelenetben, hogy te komolyan ebbe ki akarsz menni, hát meglátják, honnan nő ki a lábad. Tehát, hogy ez, bocsánat, de ez így, tehát, hogy nem azzal van a gond, hogy mi az, amit felvesz az ember, hanem az, hogy az mégis mit indíthat el másokban, vagy én hogyan viselkedem. De ugyanezt írja még, hogy az ostoba beszéd, a Károli úgy fordítja, hogy bolond beszéd, hát ez a fecsegés, locsogás. Mikor beszélünk mindenről is, bármiről is, de csak azért, mert szeretnénk középpontba lenni, és akkor úgy beszélgetünk dolgokról, adott esetben még vihetünk bele valamiféle vallási tartalmat is, viszont ez megtéveszthet másokat. És hogyha én megtévesztek másokat, és tévútra viszek, vagy vihetek mást, azért ezért is fontos, hogy mérlegeljük azt, mindazt, amit mi mondunk, és azt is, amit hallunk, hogy lehet ebből épülni. De ugyanígy figyelmeztet a kétértelműségre. Ezt szintén egy másik árnyaltabb fordításban úgy olvassuk a Károliban, hogy a trágárság. És ez is gyakran előfordul, és sokszor én is hallok ilyet, hogy kétértelmű beszéd, és egyébként volt, amikor ezen nevetett az ember megtérése előtt, de tényleg az Isten ki tudja azt munkálni, hogy az ember már ettől úgy visszájog, vagy visszajog, hogy de most miért kell ezt így? Tehát ugye ezek a burkolt szexuális utalások, a kétértelmű beszéd, így is lehet érteni, amit mondtam, meg emígy is lehet, és akkor még néha kacsint hozzá az ember, aki ezt mondja, aki ezt így kommunikálja, és ez sem kedves az Isten előtt, és legkevésbé sem méltó arra, hogy ezt keresztény közösségben gyakorolják. És azt olvassuk, hogyha ezt tovább visszük, és megnézzük, hogy és ezt hogyan summázza Pál apostol, akkor azt mondja, hogy hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Tehát, hogyha valami vagy valaki nem határolódik el, nem változik meg ebből a régi szokásokból, akkor gondolkozzunk el mindenki saját maga életében, hogyha nekem valami még ott van. Persze tökéletesek, 100%-ban nem leszünk, de ha valami még ott van, akkor gondolkozzunk el, vizsgáljuk meg azt, hogy mi is van ott az életemben, mi maradt ott, és ennek mi lehet az oka. Miért maradt ott? Miért található meg még az én életemben? És hogyha tovább nézzük ezt a láncolatot, még azt is mondja, hogy üres beszéd. És ezen gondolkoztam, hogy de mi lehet az az üres beszéd? Hát hasonló a fecsegéshez, akár, hogy evangélium nélküli. Amikor beszél az ember minden másról, ami eszébe jut, vagy éppen ami leköti, de gyakorlatilag az Isten országa szempontjából teljesen felesleges. Ez nem azt jelenti, hogy most ne lehetne másról beszélni, csak nem mindegy, hogy mennyi az arány. Vagy akár mi az, amit meg is nézhet az ember. Mert hogyha üres beszéd viszi el az életünk nagy részét, akkor ez is gyakran tévútra vihet bennünket. Miért? Hát gondoljunk csak arra, hogy van egy sorozat, elkezdünk utána nézni, hű, de érdekes, és akkor kinyomozzuk történelmileg, tényleg úgy volt, nem úgy volt, vagy hogyha ez éppen valamilyen science fiction, vagy fantasy, akkor az ember nagyon gyorsan bele tud mélyedni azokba a témákba, amiktől féltve szeretne megőrizni bennünket az Isten. Mehetünk bele akár okkult irányba, dolgokba, de az Isten szeretne ettől megóvni bennünket. És nagyon fontos, hogy az Isten haragja van az ilyen embereken, akik meg vannak tévesztve. És mit is jelent ez? Hát nem az, hogy személy szerint így listán írja az Isten, hogy na fűrád, úgy haragszok, hogy nagyon, de persze másra nem. Hanem fontos ezt tisztán látni, hogy az Isten azért haragszik, mert ott a bűn az ember életében. És nem az emberre haragszik, hanem annyira szent, hogy a bűnnel nem tud közösséget vállalni. És viszont a bűnnek van egy büntetése, ezt a római levélből tudjuk, ez pedig a halál. És ez maga az Isten haragja, hogy a bűnnek sajnos ez a következménye, nem lehet más. És ez ott van az ember életében, ott lebeg felettünk, és ez az, ami alól csak a Jézus vére tud minket tisztára mosni. És a 7.-8. versben is egy szeretetteljes figyelmeztetés lehet, egy intelem, egy bátorítás is ugyanakkor, hogy figyeljünk oda, hogy ne vegyünk részt ezekben. És itt meg is magyarázza Pál, hogy mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, hát nem saját magunktól vagyunk világosságok, ezt ne gondoljuk azért magunkról, hanem világosságok vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. És erre bátorít bennünket Pál apostol ezen az ige szakaszon keresztül, és így ezen keresztül Jézus is, meg az Isten lelke, és erre hív el bennünket, hogy éljünk úgy, folytassuk. Az, ami elkezdődött bennünk, azt akkor folytassuk. Ne hagyjuk abba, mert ez lesz majd az, ami kell, hogy legyen az életünkben, ez az élet. És hát nyilván, ha az ember ezt úgy elkezdi megnézni, akkor rájön arra, hogy na de hát ennyi mindent nem lehet, meg hát ezt ilyen komolyan értelmezni, most tényleg muszáj, hát ez lehetetlen. És valóban embernek lehetetlen, és hogyha itt most visszafele kezdenénk lapozni az efezusi levelet, akkor ahhoz, hogy ez megtörténjen, látnánk azt, hogy Pál kéri, hogy öltözzük fel az új embert. Na de hát az új embert felöltözni megint csak akkor lehet, ha régit már lezártuk, elvetettük. Hogyha megtérünk, hogyha fordulunk Isten felé Jézus vére által. És így tudunk csak. Nem is mi tudunk, hanem az Isten munkája bennünk ezt az életet. És ez az, amire szeretne elhívni bennünket az Isten most. És nem később, meg nem majd, hanem hogyha még ez valakinek az életében nem indult el ez a folyamat, akkor most döntsünk arról, hogy ez az élet elkezdődhessen, és nem majd, vagy nem holnap, hanem most. Mert nem tudhatjuk azt, hogy mit hoz a holnap. És én tényleg azt kérném a testvérektől, hogy ne menjen haza senki úgy, ahogy ide jött. Tehát vegyük komolyan ezt, még előttünk van egy vasárnap délután, hogy mi az, amit szeretne megmutatni számunkra az Isten, mi az, amire szeretné a mi látásunkat, fókuszunkat ráhelyezni, és vizsgáljuk ezt meg akár otthon elcsendesedésben, hogy mi az, amit szeretne elhívni, vagy mi az, amire szeretne rámutatni az életünkben. És térjünk meg, ez a nagyon fontos, öltözzük fel az új embert, és éljünk úgy, mint a világosság gyermeke. És a világosság gyümölcsét olvashatjuk a 9. versben, hogy csupa jóság, igazság és egyenesség. Itt ez a csupa jóság eszembe jutott, hogy egy levéllel korábban, szintén az 5. fejezetben, a Galatában, a lélek gyümölcséről is olvashatunk, ami szinte összefoglalja, hogy a csupa jóság, ez a szó összetétel, az ott van benne, ebben a Galata 5-ben, hogy milyen a lélek gyümölcse. És ez még itt kiegészítésre kerül, bár rövidebbnek tűnik a felsorolás, de még hozzáteszi, hogy igazság és egyenesség. Ezek mind olyan dolgok, amik ismérvei lehetnek annak, hogy az ember élete rendeződött az Istennel. Mert hogyha nem igazságban éli az életét, hanem ide-oda csúsztat, sumákol, vagy hogyha nem egyenes, akkor ott valami baj van. De mindez természetesen csak akkor lehetséges, hogyha szemem állandóan az Úrra néz. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálát adunk neked azért, hogy atyánknak szólíthatunk, és köszönjük, hogy te erre a látásra szeretnél hívni bennünket, hogy csak te rád nézzünk, és így tudjuk azt, hogy mi az, ami igazán fontos a mi életünkben. Kérünk téged, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy te látsz bennünket. Kérünk téged, hogy te vizsgálj meg bennünket, és add, hogy tudjunk szüntelenül te rád nézni fiad vére által. Amen. Szeretettel hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Hétfőn, tehát március 9-én 15 órától asszonykör lesz, 10-én kedden 17 órától bibliaóra, szerdai napon 11-én 9 óra és 11 óra között babamama kör, bár nyilván ez pont egy olyan alkalom, ahonnan nem lehet elkésni, tehát erre nyugodtan lehet érkezni, becsatlakozni is folyamatában, meg nyilván a többire is, de itt különösen. És március 13-án pénteken pedig ifjúsági és konfirmációi óra lesz majd, szintén itt a templomunkban, és 15-én vasárnap pedig családi istentisztelet lesz majd jövő héten, előtte pedig imakör. Ezekre az alkalmakra is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Isten tiszteleteinket pedig a philadelphia.luteran.hu oldalon élőben közvetítjük. Itt most hála Istennek a szerver is elindulhatott az előző héthez képest, tehát itt azért van benne fejlemény, amiért külön hálásak lehetünk. És korábbi felvételeket pedig a hanganyagok menüpontban lehet meghallgatni, és kérnénk is, hogyha valami esetleg nem megfelelően működik, vagy valamilyen hibát tapasztalnak a testvérek, akkor ezt feltétlenül jelezzék számunkra, és a gyülekezetünk Facebook oldalán pedig meg is van osztva az, hogy hol elérhető maga az internetes közvetítés, hogyha esetleg valamilyen technikai nehézség miatt az oldalunk mégsem elérhető. Ezen kívül pedig jövő vasárnap gyülekezeti délutánt is tartunk, ahogy az előbb már említettem. Itt istentisztelet után tehát együtt maradunk, és közösen elfogyasztjuk a hozott ebédet. Játékos módon is megélhetjük a közösséget. Lehetőség lehet ez arra, hogy kicsit jobban megismerjük egymást, vagy figyeljünk egymásra. Várjuk szeretettel erre is a testvéreket. És ugyanakkor kérjük is a testvéreket, hogy ugyanakkor jelezzük azt, hogyha valakinek lelki gondozói beszélgetésre van szüksége, vagy lelkészi látogatásra van szüksége, mert hogy fontos, hogy hordozzuk egymást akár mi is imádságban, és hogy lelkészeink is, hogyha valaki ezt kéri és igényli, akkor tudjanak eljutni ezekhez az emberekhez, akik valamilyen okból mégsem tudnak eljönni a gyülekezeti életbe. Legfrissebb gyülekezeti hírlevelünkből is lehet még vinni, ott kint elhelyezésre került, és a 2026-os igés naptárakból is vigyünk még bátran. Ez is lehet akár egy missziói beszélgetésnek is az alapja, de ha csak odaadjuk valakinek, akkor az ige mindig megteszi hatását, még ha nem is rögtön azonnal látható ez, de nem múlik el nyomtalanul. És éves programtervünk is elkészült, ami szintén a fali újságon megtekinthető, ott találjuk majd meg. Ezen kívül pedig szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy egy temetés is volt az elmúlt héten. Eltemettük Bognár Dávid testvérünket. A záró imádságban emlékezünk majd meg róla, és imádkozunk a gyászoló családért, hogy adjon nekik az Úr békességet. És ezen kívül még hirdetném a gyülekezeti alkalmakat. Lesz egy lelkészi munkaközösség is, majd március 18-án, illetve gyülekezeti munkatársi alkalom, ez március 27-én. Munkás csendes napot szeretnénk tartani március 28-án, illetve a gyülekezeti hétvégénk is itt van már a bulletinunkban, hogy legyen ez is előttünk. Pilis Csabán szeretnénk majd ezt megszervezni, és ott is, reménység szerint ott is tudjuk megtartani. Ennek időpontja május 15 és 17 lesz majd ez a hétvége. Jó ez, ha így előre egy picit a naptárunkba felszabadítjuk ezt a hétvégét, hogy ott is egy hétvége alkalmával tudjuk megélni a gyülekezet közösségét. De lesznek még eke alkalmak, hitmélyítő hétvége lesz március 13 és 15 között, illetve eke csendes nap lesz Érden március 21-én. Ezekre az alkalmakra is bátran jelentkezzenek a testvérek, ahogy a biatorbágyi alkalmak is itt vannak a bulletinünkben. Ezekre is jelentkezzünk bátran, lesz Biblia tanulmányozó nap. Ez következő hétvégén, tehát március 14-én szombaton lesz majd, illetve férfi hét lesz majd április 13-tól 17-ig. És még szintén előttünk álló esemény lesz egyházmegyei hittanverseny és egy találkozó veled kerületi missziói nap. A hittanverseny március 14-én lesz majd Nyíregyházán, a találkozó veled missziós nap pedig május 9-én. És fontos az imádságlista is, hogy hordozzuk egymást imádságban azok, akik itt feliratkoztak a bulletinünkben, akik kérték, hogy ide bekerülhessenek. Nem tudjuk miért, vagy nem minden esetben tudjuk, hogy miért, de fontos, hogy hordozzuk egymást imádságban. Így erre bátorítom a testvéreket, hogy akár a listán végig menve, de imádkozzunk egymásért, kit-kit, akit, ahogy indít az Úr. És hát ezen kívül nem tudom, van még bármilyen hirdetni való. Én úgy tudom, hogy most minden előzetesen így elhangzott, ami tényleg előttünk áll, vagy éppen történt az elmúlt időszakban. Így legyen dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. És most pedig a 457-es énekünk első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy még tart a kegyelmi időd, és köszönjük, hogy még tart a ma, és köszönjük, hogy nem kell ezen a földi úton egyedül járnunk, egyedül erőlködnünk, hanem, ahogy most is énekelhettük, velünk vándorol Jézus, hogy ő szeretne velünk jönni. Köszönjük, hogy van lehetőségünk arra, hogy őt behívjuk az életünkbe, hogy ezen keresztül elfogadjuk a te kegyelmedet, és akkor már nem a mi életünkre, életutunkra, saját akaratunkra jössz velünk, hanem mi megyünk oda, ahol te látni szeretnél bennünket. Így formálj bennünket, hogy megérthessük a te akaratodat, életünk területein, legyen az bármilyen csekély, vagy épp bármilyen fontos, de kérünk téged, hogy te adj ahhoz bölcsességet, hogy életünk minden területét tudjuk átadni te neked, és tudjuk megérteni azt, hogy te mit szeretnél kimunkálni a mi életünkben. Így kérünk téged, hogy te csendesíts el bennünket, add, hogy valóban tudjunk te rád figyelni, hogy tudjunk állandóan te rád nézni, ahogy a Zsoltáros is leírta ezt évekkel ezelőtt, évezredekkel ezelőtt. Köszönjük, hogy van erre lehetőségünk, hogy te nem egy rejtőzködő Isten vagy, hanem köszönjük azt, hogy te kinyilatkoztattad magad a te igéden keresztül, és kérjük azt, hogy ezeket a kinyilatkoztatásokat tudjuk megérteni, tudjuk helyesen érteni, úgy, ahogy azt te leírattad, hogy ne úgy értsük, ahogy éppen nekünk kedvünk tartja. Kérünk téged, hogy te óvj bennünket ettől, és add, hogy tudjuk megvizsgálni életünket a te igéd tükrében, hogy mi az, amit szeretnél lemetszeni róla, mi az, amit szeretnél kivenni a mi életünkből, és mi az, amit szeretnél belehelyezni. Kérünk téged, hogy így formáld a mi életünket, egyéni életünket, gyülekezeti életünket. Kérünk téged, hogy te mutasd meg számunkra azokat a dolgokat, amikre szeretnél elhívni bennünket, és kérünk téged, hogy te segíts, hogy tudjuk betölteni azt a feladatot, amit te szeretnél ránk bízni. Így újítsd meg az életünket, köszönjük, hogy hozzád mindig menekülhetünk napról napra, hogy menekülhetünk hozzád akkor is, hogyha már úgy látjuk, hogy semmi más nem segíthet, és olyan jó lenne, hogyha nem csak a legkritikusabb pontban hívnánk téged segítségül, hanem valóban ott lehetnél velünk, ha mi ott lehetnénk veled, és köszönjük ennek a lehetőségét, és kérjük, hogy te bocsásd azt meg, amikor mégis nem te rád nézünk, hanem világi dolgokra, amikor elvisz minket a világ, mert nem te rád figyelünk. Így kérünk téged, hogy te bocsásd ezt meg nekünk, és kérünk téged, hogy te légy velünk, és kérünk téged, hogy te légy országunk és egyházunk vezetőivel is, hogy ők is ebben a forrongó világban ne felesleges dolgokra nézzenek, ne érdekekre nézzenek, hanem tudjanak te rád nézni, hogy bölcs döntéseket hozzanak. És kérünk téged mindazokért, akik valamilyen nehézségben vannak, így kérünk azokért, akik börtönben vannak, mert amikor nem te rád néztek, olyan dolgot követtek el, amit nem tűrhettek büntetlenül, kérünk őértük, hogy te szólíts meg őket is, kérünk téged, hogy te légy velük is, és kérünk azokért, akiknek valamilyen betegség van az életükben, akik betegágyhoz kötöttek, bármilyen okból kérünk, hogy te légy velük a betegségükben ott, hogy tudjanak elcsendesedni te előtted, és kérünk őértük, hogy te adj nekik gyógyulást, és te mutasd meg számukra is azt, hogy te milyen hatalmas Isten vagy. És tudjuk, hogy nem feltétlenül csak gyógyításban mutatkozik ez meg, de tudjuk, hogy neked semmi sem lehetetlen. Így kérünk téged, hogy te légy a gyászoló testvéreinkkel is. Így kérünk a Bognár családért is, hogy te légy velük abban a fájdalomban, amit most el kell viselniük. Így kérünk téged, hogy te öleld őket körül a te szereteteddel, hogy tudják megtapasztalni azt, hogy te egy mennyei szerető atya vagy, aki szeretnél mindenkit közel vonni magadhoz. Így kérünk téged, hogy te öleld őket körül, és te légy velük a fájdalomban. Kérünk téged, hogy te adj nekik vigasztalást, és kérünk téged minden olyan dologért, ami itt lehet a mi életünkben, de mégis kérdés az, hogy egyáltalán jó az, hogy itt van, így kérünk mindazért, ami előttünk álló misszió és feladat, kérünk, hogy ezekre is tedd így minket készé, tedd így minket alkalmassá, Így kérünk az előttünk álló alkalmakért, gyülekezeti életünkből, kérünk téged, hogy te légy velünk ezeken az alkalmakon, te add, hogy megtapasztalhassuk a te közelségedet, a veled való közösséget és annak áldásait. Így adunk hálát mindazért, amit már megmutattál a mi életünkben. Köszönjük, hogy ezeket is megtapasztalhatjuk már itt a Földön, és köszönjük, hogy ebbe a közösségbe te szeretnél hívni bennünket, és hívsz bennünket akkor is, amikor a fiattól tanult imádságban együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Megkezdve 457-es énekünket énekelni. Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős velem Istenem!